Vallő. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Jovián György, Munkácsi Mihály díjas erdélyi magyar festőművésszel, Bíró Magda beszélget.
Stúdiónk vendége ma Jovián György, festőművész, Munkácsi díjas, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Nagyon sikeres művész, a pályája Partiumban indult, Erdélyben, Nagyváradon. Kezdjük talán egy rövid kitekintéssel, milyenek voltak ezek a gyermek évek?
Kezdeném azzal, hogy annak ellenére, hogy ízig-vérig nagyváradinak tartom magam, Szilágysomlyón születtem, ami a Partiumnak a széle. Történelmi szempontból nagyon híres, hiszen Bátor István, erdélyi fejedelem és később lengyel király született ugyanebben a városkában. Ez a lengyelek annyira tisztelik, hogy minden évben érkezik egy lengyel küldöttség, és megkoszorúzzák annak a reneszánsz valutának a pár kövét, ami még megmaradt a hajdani bátori várból. De egyébként a család az teljesen Nagyváradhoz kötődött, és aztán természetesen egészen kicsi koromtól kezdve Nagyváradon nőttem fel, és jártam iskolába.
És volt a szerepe az egyháznak, a vallásnak azon a nagyváradi körökben?
Ugye ezek most az 50-es évek, a múlt század 50-es évei, amik azt hiszem, hogy az újkori történelmek az egyik eléggé sötét periódusát képezik. Anyám nagyon milyen vallásos volt, én pedig ugye iskolás gyermekként egészen titokban és nagyon-nagyon-nagyon rejtett körülmények között jártam hittanra.
És akkor Bukarestben végezte, úgy tudom, a festészeti képzővészeti egyetemet. Nagyon korán megtörtént a döntés, hogy festőművész lesz.
Elemista koromban rengeteget olvastam, és különösen ilyen kalandregényeket, meg ismeretterjesztő regényeket, és eltökélt szándékom volt, hogy én geológus és barlangkutató leszek. Ez volt az első komoly elhatározásom, és természetesen hegymászó alpinista. Egy kis ideig ugyan megpróbálkoztam ezekkel a dolgokkal, de aztán hamar rájöttem, igazából a festészet az, ami igazán érdekel. Ehhez való hajlam vagy tehetsége korán megmutatkozott, és elég korán felvettek a nagyváradi képzőművészeti gimnáziumba, és végül sikerült elsőre bekerülnöm a bukaresti képzőművészeti főiskolára, ami azért volt akkoriban nagy dolog, mert az összes csoporttársam azok mind jóval idősebbek voltak, mint én. Ebből aztán végül nagyon sok problémám is adódott, mert nagyon kevés élettapasztalattal, valós élettapasztalattal rendelkeztem akkoriban, és Bukarest az egy egészen más világ volt, egy radikálisan más világ volt.
És könnyű volt a beilleszkedés?
Nem volt könnyű a beilleszkedés, olyannyira, hogy egyáltalán nem illeszkedtem be. Életem, így utólag is visszagondolva, akár mondhatom, hogy életem legnehezebb 6 évét töltöttem ott, de mégis visszatértem Nagyváradra, és Nagyváradon vállaltam állást. A friss festői diplomámmal egy műanyaggyárban helyezkedtem el, mint csomagoló.
Amint ez akkoriban nem volt ritkaság.
Így van.
És aztán végül is a szíve házassága folytán került Magyarországra. Milyen érzés volt a Magyarországra kerülni Erdély után, és Magyarországon élni Nagyvárad után?
Hát igen, ez szintén az életemet felforgató esemény, ez 31 éves koromban történt, amikor is olybá tűnt, hogy megtaláltam azt az embert, akivel életem hátralévő részét le fogom élni, és hát ennek, ha jól számolom, már lassan 40 esztendeje. Akkoriban házat és hazát váltani korán sem volt olyan egyszerű, mint mostanság. Sokszor fohászkodtam akkoriban a Teremtőhöz, a mindennapok szinte minden percében.
Könnyű volt, mert azért mégiscsak felnőttként egy teljesen más országban, és ahogy én tudom, azért ebben egész más körülmények
így van,
voltak.
Igen,
hát teljesen, ugye egy csomagológyárban dolgozott.
Igen, teljesen más körülmények voltak. Engem ugyan kezdtek már szakmai körökben ismerni Erdélyben is. Volt egy-két kiállításom, egy-két rangosabb kiállításon is részt vettem ilyen országos szinten. Talán még díjakat is nyertem, sőt, elnyertem egy nagy köztéri munkát, amit 3 éven keresztül készítettem, és ami fizikailag és szellemileg egy teljesen felőrlő feladatnak bizonyult. És akkor határoztuk el véglegesen, akkor már feleségemmel, hogy én nekem muszáj ide jönnöm Budapestre valamiképpen megváltoztatni az életkörülményeinket. Hát nem volt könnyű, mert ez is egy más világ természetesen. Különösen az akkori viszonyokat összevetve igazából senkit nem ismertem, vagy ha ismertem is, de csak hírből, tehát személyesen alig. de ennek ellenére elmondhatom, hogy különösen utólag visszagondolva engem nagyon, hát nem is tárt karokkal, de nagyon-nagyon barátságosan fogadtak szakmai körökben. Én elég gyorsan elnyertem a Derkovics ösztöndíjat, ami akkoriban igazából egy megélhetést biztosított. Állásom is lett, elkezdtem dolgozni, mint színházi grafikus az akkori Játékszínben, akinek az azóta elhújt igazgatójának nagyon sokat köszönhetek, mert nagyon nagy segítség volt akkoriban, hogy valaki, aki még csak pár hónapja tartózkodik, és azonnal állást kínálnak neki.
Így aztán egyre ismertebb lett, mint itthon, mint külföldön, és az egyik kiállítás után a másikra kellett már készülnie. Múltkor egyszer megkérdeztem, hogy hány kiállítása volt, és ilyetten, és nevetve mondta, hogy hát ezt meg sem tudná számolni. Úgyhogy hála Istennek, akkor azért ez a pálya nagyon szépen beindult. Megkérdezhetem-e, hogy melyik magyar festészeti iskolához sorolja esetleg magát, vagy van-e olyan magyar festő, akit nagyon tisztel és különösen közel áll önhöz?
Erre a kérdésre sem egyszerű válaszolni, mert az a fajta festészet, amit én művelek, az egy meglehetősen konzervatív jelenség dolog, és én magam igazából nem szívesen sorolnám magam egyetlen, nem is annyira iskolához, mint kánonhoz, mert hiszen a magyar művészetben nagyon, nagyon keményen működnek ezek a bizonyos kánonok, ami viszont a példaképeimet illeti a magyar művészet területéről, hát hogyne, hát rengeteg nagy példaképen van, akikre mai napig is felnézek, kezdeném talán Csernus Tiborral és Lakner Lászlóval, az a két meghatározó művészegyénység, akik nagyon sokban hatottak rám, és akik rengeteget tanultam. Büszkeségem az, hogy Lakner Lászlót a mai napig is barátaim közé sorolhatom, de hát hiszen a kortársak, még akár a fiatalabbak közül is egy csomóan vannak, akikre feltekintek úgy, mint magyar művészet meghatározó figurája.
Megkérdezhetem, hogy melyik kiállításait tartja a legjelentősebbnek, amelyeken hát részben egyedül, részben pedig más művészekkel együtt kiállított?
Megpróbálok időben visszafele haladni. Az egyik, hanem a legjelentősebb kiállítás, amit én legalábbis annak tartok, az 2011. decemberében a Visszeli Múzeumnak a templom terében volt a 60. születésnapom alkalmából, ami egy hangulatában és mindenféle szempontból én nagyon-nagyon jelentős esemény volt az életemben, annál is inkább, mert megjelent egy album, és egy összefoglaló album is akkor a festményeimből, és aztán még említenék egy idézettel vezetném be azt a kiállítást, amelyről beszélni szeretnék. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Ez egy kiállítás címe is volt, tükör által homályosan 2013. januárjában nyílt, és a 2013-as év talán legjelentősebb kiállításának bizonyult utólag. A névsor az igazi világsztárokkal volt teletűzdelve, úgy mint Joseph Beuys, Christian Boltanski. Ezen a kiállításon való részvételem egyszerre váratlan meglepetés volt, és utólag beteljesült örömteli élmény. Igazából az emberi arcról szólt, az arcról, ami egyszerre néző és nézett, de főként ez utóbbi. Saját arcunkat is kívülről valamiben tükröződve láthatjuk. Metafizikai, etikai és művészeti szempontból egyaránt az ember legfontosabb testrésze. Valóságos világteremtő ereje van, és valamire való művész hajlamos a saját arcát a teremtő arcával azonosítani. A kiállítás igazából a következő kérdésekre kereste a választ. Van-e időn kívüli tekintet, amely egy eleve hiányzó találkozás törés sikja, és ami a legfontosabb, létrejöhet-e a teremtő tekintete és a néző tekintetének egybefonódása? És aztán még említenék egy lisszaboni kiállítást, 2003-ban volt a Lisszaboni Képzőszeti Egyetemnek az úgynevezett Ciszterna galériájában, ami egy 13. századon épült románkori bazilika.
Hát ez gyönyörű lehet szintén. Tere
volt, ami egy gyönyörű tér volt, és én oda kimondottan erre a helyre festettem egy műtárgy együttest, egy általam oltárképnek nevezett 20 darabból álló nagyméretű, egész falat betöltő képet, és 14 stáció.
Akkor ez tulajdonképpen szakrális művészethez sorolható.
Igen,
ez szenvedéstörténet és oltárkép.
Így igaz, azzal együtt, hogy ez nem igazán a Krisztus szenvedés történetének az illusztrációja, hanem ez annál egy kicsit, tehát ettől egy kicsit eltérő.
Kicsit absztraktabb.
Igen, egy kicsit elvontabb, ez nagyon sok saját életemhez kötődő vonatkozása van a dolognak, és nálam a végső, az utolsó stáció az a megvilágosodás. Végülis így fejeződik be a sorozat. Egyes elemzők szerint van némi apokrif jellege is ennek a sorozatnak, de ugyanakkor szándékom szerint mélyen át van itat az én hitemmel és az én hitbéli elkötelezettségemmel. Ez a Mitágy Együttes először és utoljára itt Magyarországon Egerben volt kiállítva, az egriek által, csak Rossz templom néven emlegetett, gyönyörű barokk térben egyébként, azaz a bizonyos templom, amit soha nem szenteltek fel végül is, és ami II. József jóvoltából aztán soha nem is vált templommá, hanem nagyon sok mindenféle felhasználása volt, manapság pedig Egernek egyik jelentős kiállítótere.
Én azt gondolom, hogy nagy kár, hogy ez a sorozat valahol nem látható, hiszen nyugaton, templomokban is igen gyakran látunk modern művészek által modernül megfogalmazott szakrális alkotásokat. Ez valahol úgy érzem, hogy ha ez létezik, akkor nagy hiánya a magyar művészetkedvelő közönségnek, hogy ezt nem láthatja, de talán majd lesz rá alkalom. De ha már Lisszabont említette, akkor én is hadd említsem meg, hogy ebben az évben Lisszabonban elnyerte az év kiállítása címet, Jovián György kiállítása, ami nem kis dolog. Hogy is volt ez?
Hát igen, nagyon büszke vagyok erre a dologra. Az idén meghívott a Movimento de Arte Contemporánea nevű művészeti csoport, aminek körülbelül 150 tagja van, hogy a galériákban állítsa ki, és idén júniusban meg is történt, és nagy meglepetésemre, ilyen általános és titkos szavazás útján nekem ítélték oda az év kiállítása díját, amit minden évben ez a művészcsoport, de nem csak képzőművészet területén, tehát adnak például a legjobb színházi előadás díjat, vagy legjobb színész díjat, és hát életmű díjat is természetesen.
És külföldiek is kapják ezt?
És külföldiek általában nem kapják. A 25 év óta, amióta ez a díj létezik, azóta én vagyok a harmadik külföldi, aki ezt a díjat megkaptam, úgyhogy ez külön öröm számomra.
Ez még minősíti ezt a díjat, valóban ez nagy öröm lehet. Az előbb már beszéltünk a művész és a hit meg a hithez való viszonyulás művészi kifejezéséről. Kérdezhetem most akkor arról, hogy tulajdonképpen amikor egy képhez hozzákezd, akkor egy mondani való van a gondolataiban, és ez megvalósul, vagy pedig egyszerűen csak elkezd festeni. Egyszer azt nyilatkozta, hogy azért fest, mert festeni kell.
Végül is hova tovább igaz is. Erre a kérdés azért eléggé körülményes válaszolni, mert azt nem tudom, hogy más művész miképpen fog hozzá egy képhez, és miképpen határozza el, hogy annak a képnek végülis mi lesz a mondani valója. Ami engem illet, én minden kép előtt nekem az a megfontolás tárgya, hogy az a nyersanyag, amiben én belelátok egy képet pontosabban, hogy én ezt meg tudom-e festeni, vagy sem. És abban a pillanatban, amikor egy kép, hogy is mondjam, csak egyrészt eldöntöm, hogy megfestem, hozzákezdek, és közben dolgozom, ez a kép, ez rétegről rétegre épül fel, addig, amíg el nem készül, és ezekben a rétegekben van belecsempészve végül is a mondani valói. Tehát abban a pillanatban, hogy ezek a rétegek szervesen egymásra tornyosulnak. A végső stádium az, amikor egy kép készen van, hogy annak megvan a saját élete, mondani valója, a születésének a körülményei is leolvashatók, és ha ez igazán egy jó kép, akkor a néző, aki megáll előtte, az ezekből a rétegekből kihámozhatja azt is, ami számára mondani valóként funkcionál.
Vagyis a kép aztán beszélni kezd, ahogy ezek a rétegek egymásra épülnek, és kibontakozik valahol 20.-21. század, vagyis ahogy ön látja 20.-21. századot.
Végül is így is meg lehet fogalmazni.
És végül is azért ezek az alakok, akiket megfest, hajléktalanok, a társadalom peremére került egzisztenciák, föld göröngyei, bontás, ezekből azért igencsak aggodalom csendül ki valahol. az ember és a korunk embere iránt.
Igen, feltétlenül talán a képeimből az szűrhető le, hogy nem vagyok egy kimondtan optimista alkat, tehát nem feltétlenül tekintek optimistán a jövőbe. A jelent is egyfajta ilyen rezignált derűvel szemlélem, a jövő pedig számomra teljesen bizonytalan. És amennyiben az emberiség ilyen módon pusztítja magát és a környezetét, akkor nagyon kevés ideje van hátra valószínűleg. De ugyanakkor az a fajta belső hit, ami az emberben munkál, az azért kiegyensúlyozottá teszi ezt a fajta víziót. És hát ezen belül a kvalitás az, ami még nagyon-nagyon fontos a művészi hozzáállásomban, a művészethez való hozzáállásomban. Ezzel kapcsolatban nagy büszkeséggel tölt el az, amit Sányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök mondott egyszer a képeimről. Visszatérve egy jelentős kiállításom Székesfehérváron volt, az ottani Szent István galériában, és amit püspök atya nyitott meg, és utána nyilatkozott a helyi tévének, és azt mondta a képeimről, már nem tudom szó szerint idézni, de azt mondta, hogy az a fajta kvalitásos művészet, amit én is művelek, és egyáltalán a művészet maga az a teremtő sugallatából jön létre. És ez adja végül is a művészetnek az igazi kvalitását, az igazi lelki tartalmát, a magasrendű művészet az Isten iránti áhítat és az Isten sugallatának az eredménye.
Tehát nem okvetlenül egy szent ábrázolása. Attól lesz szakrális a kép.
Attól nem kell illusztráció legyen.
Óriási a kép.
Így van. Nem kell feltétlenül egy bibliai témának az illusztrációja legyen az a mű. Az a mű, ha igazán fontos, igazán kvalitásos, akkor az önmagába véve is szakrális.
Még azt megkérdezném, régen, nem tudom hány éve, rendes tagja a Magyar Művészeti Akadémiának.
Igen, erre ugyancsak nagyon büszke vagyok. Én 2007-ben lettem új tagja a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy maga Makovec Imre hívott meg tagnak, és ő kezéből vehettem át a tagságot igazoló dokumentumot, diplomát, és igazán nagyon ugyancsak megtisztelőnek érzem, hogy az a körülbelül 250 rendes tag, aki jelen pillanatban az akadémia névsorát képezi, olyan művészek, mint Marton Éva, mint Hauman Péter, mint Baráti Kristóf, mint Melokkó Miklós, akikkel én most egy padsorban ülök, úgymond, és ez számomra egy
elismerés.
Olyan fajta beteljesülés, és elismerés, amire soha, legalábbis ezelőtt 34 évvel, amikor én itt teljesen ismeretlenül megjelentem Budapesten, én akkor soha nem számítottam.
Nem is álmodott róla, amihez mi is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel gratulálunk. Köszönjük szépen az interjút.
Jovián György, Munkácsi Mihály díjas erdélyi magyar festőművésszel Bíró Magda beszélgetett.